Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A modern tudományban szinte semmiben sem vagyunk teljes mértékben biztosak, szinte bármiről kiderülhet egy új elmélet. A tudomány erőssége éppen abban van, hogy mentes a dogmáktól, képes a folyamatos megújulásra. Sőt, a tudósok maguk is nagyon kritikusak egymással, ami az egyik garancia a fejlődésre. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Gyenis Balázssal, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének kutatójával, de szó esett a tudományos fantasztikum határát súroló olyan dolgokról is, mint mondjuk a multiverzum, vagy éppen az időutazás.
A fizika filozófiája az tulajdonképpen a modern fizikai elméleteinknek a filozófiai fogalmi elemzésével foglalkozik. Rengeteg olyan részben meglepő fizikai elmélet született a 20. század elején és azóta is, amelyek mellett azért, hogy az ember nem tud csak úgy szó nélkül elmenni. És hát rengeteg olyan fogalmi, filozófiai, egyszerűen fizikai problémákat vetnek föl, amiket szeretnék jobban megérteni. És a fizika filozófusok azok olyan tudósok vagy olyan kutatók, akik ilyen jellegű típusú kérdésekkel próbálnak foglalkozni. Például ugye az egyik ilyen elmélet az a kvantummechanika, ami ugye a 20. század elején született. A másik ilyen elmélet az a relativitás elmélet, Albert Einstein nevéhez kötődik többek között. És hát olyan meglepő állításai vannak ezeknek az elméleteknek, amiket szeretnénk jobban megérteni. Ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozik, hát úgy nagy általánosságban a fizika filozófiája.
Alapvetően elfogadjuk a tudományt, a megismételhető kísérleteket, a bizonyításokat, de vannak olyan elméletek, amiket szinte senki sem ért, csak néhány ember, akik kitalálták, vagy bizonyították, így el kell hinnünk azt, amit a tudósok mondanak. Ez egy kicsit olyan, mint a középkor, nem, hogy annak hiszünk, akiben megbízunk, mert mi halandó emberek úgysem tudjuk, hogy tényleg igazuk van-e.
A tudománynak azért az egy nagyon fontos ismérve, hogy általánosságban beszélve azokat az állításokat, amiket a tudományban teszünk, azokat a tapasztalatra való relatív közvetlen hivatkozással alá tudjuk támasztani. Tehát, hogyha valaki venné a fáradtságot, hogy megtanulja a hozzá tartozó matematikát, ahhoz, hogy mondjuk megértse a kozmológiát, vagy mondjuk a fizikának más területeit, akkor azt találná, hogy az ottani állítások, azok a kísérletek annak megfelelően támasztják alá, ahogyan azt a tudományos közösség ezt elképzeli. Tehát van egy ilyen ellenőrizhetősége a dolognak. Most persze én azt értem, hogy az átlagember számára ez nem hozzáférhető, hiszen évek belefektetett munkáját igényelni. Hát ez az egyik dolog, amit lehet mondani. A másik dolog, amit lehet mondani, az az, hogy az egész tudományos kutatásnak valahogy a logikája, felépítése az olyan, hogy az számít eredménynek, hogyha valaki valami újdonságot tud publikálni, újdonságot tud felmutatni. És nagyon gyakran az újdonság ez egyébként abból áll, hogy kritizáljuk a korábbi tudósoknak a munkáját, a korábbi kutatóknak a munkáját, valami hibát találunk, valami eltérést találunk, és hogyha egy szélesebb körben elfogadott elméletben sikerül valakinek hibát találni, az egy nagy eredmény, attól az embernek a karrierje előmozdul. Tehát a tudósok azok nagyon erősen motiválva vannak arra, hogy egyébként egymás munkáját folyamatosan felülvizsgálják, kritizálják, értelmezzék, értékeljék, és a hibákat próbálják megtalálni. Tehát van egy ilyen önkorrekciós folyamat.
Megismerhető a világ.
Hát szerintem az az érdekes egyébként ebben, hogy válasz az, hogy igen. Szerintem a világ megismerhető, csak hát mit ért ez alatt az ember? Tehát, hogy teljesen minden részletében természetesen sose fogjuk megismerni a világot. Hát ennek rengeteg kognitív akadálya van, információs akadálya van, egyszerűen nincs annyi adat, amennyire, tehát az adatot nem tudjuk kezelni, mozgósítani, feldolgozni, amire a teljes körű megismerésre szükség lett. Tehát teljes körűen nyilván nem lehet megismerni a világot, de hát az a meglepő dolog tűnik igaznak lenni, hogy vannak olyan általános törvényszerűségek vagy regularitások, együttjárások a világban, amiket valahogy ebből a nagy káoszból, amit a szemünk elé tárul, ki lehet emelni. És a tudomány részben ezeknek a mintáknak, ezeknek a törvényeknek a megkeresésével foglalkozik, és ezeknek a segítségével nagyon tömören és informatíven tudunk nyilatkozni arról, hogy a világ az milyen. És ebben az értelemben a világ megismerhető. A tudományban, legalábbis a modern tudományban ugye azért nagyon-nagyon kevés dologról, de hát leginkább semmiről sem vagyunk 100%-osan biztosak. És hogyha ez így van, akkor persze minden olyan dolog, amire azt gondoltuk, hogy megismertük, az igazából akár hamisnak is bizonyulhat utólag.
Mindezek tükrében létezik olyan a fizikában, hogy véletlen?
Létezik a fizikában olyan, hogy véletlen? Ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, hogy mennyiben kapcsolódik ahhoz, hogy megismerhető a világ vagy sem, de az kétségtelen, hogy a fizikában a valószínűség fogalma az hát a 19. század közepétől, az 1850-60-as évektől mindenképpen megkerülhetetlen. Tehát a véletlen fogalma az nagyon sok fizikai elméletünkbe beépül, a statisztikus mechanikába, a kvantummechanikába és sok más fizikai elméletünkben. Tehát ilyen értelemben véletlen az biztosan van. És ez egy érdekes fizikai, filozófiai kérdés, és ilyen típusú kérdésekkel foglalkoznak például a fizika filozófusok, hogy ezt a véletlen fogalmát aztán hogyan kell érteni. Tehát mi ennek az interpretációja? Az egy dolog, hogy van egy olyan véletlen, ami úgy tűnik, hogy nagyon jól illeszkedik a matematikából megismert valószínűség fogalmához, de hogy ennek mi az értelmezése, mi az interpretáció, hogy ez most egy objektív dolog, ami a világban benne van, vagy ez egy szubjektív dolog, ami pusztán a mi tudatlanságunkból fakad, hát ezek fogaskérdések, és hát ilyen típusú kérdésekkel foglalkozunk többek között a tudományos filozófusok.
Létezik egy multiverzum teória, végtelen számú univerzum létezik, ez szerint más univerzumok más szabályokat, más törvényszerűségeket is rejthetnek, tehát ott például másképp működik a fizika is.
Ez a multiverzum ötlet, ez nagyon sok különböző fizikai elmélet kapcsán felmerül. Most ez már tipikusan az a terület, ami a fizikai elméletnek az interpretációjához tartozik hozzá. Tehát, hogy van egy olyan fizikai elméletünk, aminek a matematikáját jól értjük, azt jól értjük matematikailag, azt is jól értjük, hogy ezt a matematikát hogyan tudjuk jól összekapcsolni a különböző kísérletekkel, tehát, hogy hogyan tudjuk kísérletileg mondjuk ellenőrizni azt, hogy az elmélet igaz, de amit nem tudunk sokszor, az, hogy ennek a matematikának mi a helyes értelmezése, mi a helyes interpretációja, mit mond ez a matematikai elmélet arról, hogy a valóság milyen. És erre az utóbbi kérdésre szokott sok esetben válaszként előjönni ez a multiverzum gondolat. Tehát az, hogy van egy, mondok egy példát, tehát hogy van egy olyan matematikai fizikai elméletünk, amit úgy hívunk, hogy kvantummechanika, és ezen a kvantummechanikán belül van egy olyan probléma, amit hát mérési problémának szoktak hívni, amit hogyha egy bizonyos jól meghatározott és nagyon széles körben elfogadott módon értelmezem a kvantummechanikát, akkor az egy belső ellentmondáshoz vezet kvantummechanikán belül. Most ez azért probléma, mert hát az ellentmondásokat nem szeretjük. És ennek az ellentmondásnak a kiküszöbölésére jönnek ilyen mindenféle vad gondolatok, és a multiverzumnak a gondolata is ilyen, tehát konkrétan a kvantummechanika esetében az elképzelés, hogy minden egyes olyan pillanatban, amikor egy mondjuk egy uránium atom elbomlik, akkor valahogy az egész világegyetem két részre szétszakad, két különböző példánya kezd el létezni valahol ennek a világegyetemnek, az egyik példányban a uránium atom elbomlik, a másik példány pedig uránium nem bomlik el. Most ez egy nagyon-nagyon vad gondolat, ez egy interpretációs gondolat, csak ahhoz, hogy az ember jól tudja érzékelni azt, hogy miért jut el egyáltalán egy fizikus oda, hogy ezt az igen vad gondolatot feltételezze, az meg kéne érteni pontosan kicsit jobban azt, hogy mi ez a belső ellentmondás, amit a mérési problémaként emlegettem, kvantummechanikában, ami ennek az elkerülésére ez a vad gondolat előjött. Nem tudom megmondani ezt, hogy vannak-e multiverzumok vagy sem. A kvantummechanika szempontjából például van egy ilyen interpretációja kvantummechanikában, aminek szerint vannak, és van egy olyan interpretációja, vannak olyan interpretáció kvantummechanikának, amelyek szerint olyan értelmezései, amelyek szerint ilyenek nincsenek. És mind a kettő interpretációs kör, mind a kettő értelmezési kör ennek a kvantummechanikának, ez tökéletesen összhangban van egyébként a megfigyelt tények. Tehát ez a furcsa helyzet áll elő, hogy van egy nagyon jó kis fizikai elméletem, annak értem jól a matematikáját, mint matematikát, azt értem jól, hogy hogyan kapcsolódik a valóság tényeihez, annyiban, hogy a mérési megfigyelésekhez, de nem tudom azt, hogy ezt hogyan értelmezzem, hogy mit mond az elmélet arról, hogy a valóság milyen önmagában. A multiverzum az egy ilyen gondolat ezzel kapcsolatban, és vannak más gondolatok, amiben pedig nincsenek multiverzumok. Tehát itt ilyen szempontból van egy szabadság az embernek, ami ízben az ízlések jönnek itt be, ami alapján ezt meg az arról vonatkozó elképzelések, hogy vajon melyik típusú interpretáció lesz a jövőben sikeres abban, hogy egy jobb fizikai elméletet gyártsunk le.
Ha már nagyon vad dolgokat említett, létezhetnek például párhuzamos világok, vagy időutazás, amiket a sci-fiben láthatunk?
Hát a párhuzamos világok az egy kicsit olyan, mint a multiverzum, ha jól értem, mire gondol, de az időutazás az egy ettől független kérdés. Tényleg sci-fi, vagy sci-fi hangulatú, ugye, de ez is olyasmi, amivel például a fizika filozófiájában foglalkozom. Ugye az a típusú időutazás, amiket a filmekben szoktunk látni, hogy tudnélik beszáll valaki egy gépbe, vagy egy kocsiba, és átmegy egy tűzfalon, vagy megnyom egy gombot, és hopp, eltűnik a gép, és aztán az egy másik idő pillanatban megjelenik. Ugye ez a típusú időutazásról a legjobb elméleteink szerint azt gondoljuk, hogy ez nem lehetséges, mert hát itt például az energia megmaradás törvénye az sérülnek. Viszont az az érdekesség áll fenn, hogy az általános relativitás elmélet, ami többek között Albert Einstein nevéhez fűződik, és az 1910-es évek derekán alakult ki, és azóta is azt gondoljuk, hogy hát azóta is úgy tűnik, hogy ez a jelenleg számunkra elérhető legjobb elmélete a nagy tömegek mozgásának, tehát a csillagoknak a mozgásának. Tehát az általános relativitás elmélet az megengedi az időutazás lehetségességét. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ha az ember azt gondolja, hogy a úgynevezett Einstein egyenletek, amik az általános relativitás elmélet szerint a természeti törvények, szóval az Einstein egyenletek lehetővé teszik egy olyan fizikai világnak a létezését, amiben az előfordulhat, hogy az ember folyamatosan csinál, tesz-vesz, a karóráján az idő az normál ütemben telik, tehát megy előre, viszont egyszer csak ugyanabban a téridő pillanatban találja magát. Tehát magyarán szólva visszakerül a saját múltjába, pontosan ugyanarra a helyre, honnan elindult. És ez egy nagyon-nagyon furcsa elképzelés, ezt technikai nyelven úgy mondják, hogy zárt időszerű görbék létezhetnek a relativitás elmélet szerint. De hát amennyiben ez az egyetlen elképzelésünk van arra nézve, hogy milyen típusú dolgok lehetségesek, és milyen típusú dolgok nem lehetségesek, hogy azok a dolgok mind lehetségesek, amiket az Einstein egyenlet megenged, mint lehetségesek, akkor ez szerint a lehetségesség fogalom szerint az időutazás az lehetséges. Az más kérdés, hogy a mi aktuális világunkban van-e ilyen időutazás, ezt nem tudjuk. Valószínűleg nincsen. De hát ezek azok a dolgok, amikhez sokkal több adatra lenne szükségünk, mint amink egyébként rendelkezésre áll.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.